Taxere, Virgilendir meg, Steyer, Beskatta, Gravár, Belastingen.
What?
Kell tolmács. Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal? Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Adóvilág. Ismerd meg a világ országainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adórovatával. Mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
És a vonalban itt van velünk Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát megvan a második forduló, megvannak az eredmények, nem olyan fényesek, mint azt remélhette Angela Merkel, de ettől függetlenül megtartotta a pozícióját még 4 évre. Voltunk már Németországban, követtük azt, hogy mi történik, és egy pár dolgot függővé tettünk attól, ami nagyjából biztos volt, csak hogy milyen eredmények lesznek, az pontosan nem volt biztos.
Ez így van, tehát tulajdonképpen az látszott, hogy a CDU-CSU koalíció az gyakorlatilag ebben a választásban esélyes, az nem volt világos, hogy az SPD ennyire ummulja önmagát, illetve az se, hogy az AfD bejön. Na most ez azt jelenti, hogy Merkel asszony a 4. ciklusára készül, ami gyakorlatilag ugye 2005-ben kezdődött, tehát ő 2005-től 2009-ig, 9-től 13-ig, 13-tól most 17-ig, és most 17-ben kezdje a 4. ciklusát, és mielőtt belemennénk, hogy mi várható, szerintem nézzük meg azt, hogy mit csinált ő ez alatt a 3 ciklus alatt. Legalább fő lépésekben, és akkor nagyjából látjuk. Az országot múltkor megbeszéltük, tehát ugye egy 80 milliós nemzeti világ harmadik legnagyobb exportőre, és alapvetően egy viszonylag magas adókulcsú állam, amiben ő is szerepet vállalt, mert például 2005-ben az első lépések között ő emelte meg a 16%-os mellvestaját 19-re. Uh-huh. Aztán gyakorlatilag ő 2008-ban egy vállalati, tehát társaságokra egy adóreformot csinált, ahol ő a korábbi társasági adót 25-ről 15%-ra vitte le, ami egy elég erős lépés volt, és ez a mai napig is ugye egy vita Németországban, hogy a társadalmi terheket hogy osztják el, de ez egy nagyon merész lépés volt. De hozzá kell tenni, hogy a német adóreformnak a lekövetése az nehéz, mert ő náluk csak az a tény, hogy náluk társaságok tudnak SZIA szinten adózni, az önmagával elég bonyolult. Tehát ameddig Magyarországon mindenki társasági adót fizet, aki társasági formában működik, tehát teljesen mindegy, hogy jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező cégről beszélünk, tehát konkrétan jogi személyiséggel a KFT-k RT-k bírnak, míg mondjuk jogi személyiséggel nem rendelkezők azok a BT-k, KKT-k. Na most Németországban ez az utóbbi forma, ez a tagok szintjén adózik, tehát a társaság úgymond transzparens, és emiatt ezek a különböző adóreformok és a különböző vállalkozások is nagyon könnyen nem társasági adószinten adóznak, hanem magánszemély szinten. Szóval a német adójog ez egy elég bonyolult adójog, de Merkel 2008-ban még a krízis előtt viszonylag ügyesen hozzányúlt. 2009 óta, 2008-ban is már, mert az LGT botrány, amit múltkor röviden említettünk, ami azt hiszem összességében egyébként utána néztem, több mint 600 millió euró adóbevétel.
Tehát ez az, amikor svájci adóparadicsom mi adatokat tartalmazó, vagy Liechtensteini DVD-t megszerezték a német hatóságok, erre mindenki megijedt, hogy rajta van, és biztos, ami biztos befizetett minden.
Így van, hát ebbe volt ez a Zumwinkel, de egyébként ennek az utolsó ilyen falvize volt az Uri Hoeneß, aki nem is tudom, mikor ítélték el, talán most nem a 14, nem tudom, aki jogerősen azt hiszem 3 vagy 5 évre tették rács mögé a Bayern München addigi egyik legprominensebb vezetőjét, és azt hiszem 28,5 millió eurós adócsalással. Tehát ő gyakorlatilag 2009 óta ezt a adóelkerülési harcot erősíti, aminek egy fontos lépése volt, hogy 2011-ben Svájcban Németország külön megállapodást kötött, és Svájc Németországnak azért adatokat szolgáltat, és ennek eredményeképpen gyakorlatilag próbálják azt a korábban ilyen 50-70 milliárdra becsült adót, amit nem fizetnek be állítólag Németországban, azt csökkenteni. Tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy Merkel asszony egy elég konszolidált és egy vállalkozásbarát alulrendszert működtetett, amiben nyilván most is a választási kampányban a különböző pártok az SZIA kedvezményekbe próbálták a lakosságot így egy picit befolyásolni. Tehát a CDU-nak is programja az, hogy pár ezer euróval kieptolja a 42%-os felső kulcsnak a mértékét, ami mint 60 ezer eurótól kezdődne. Ők gondolnak erre a finansztranszakciós tajára, tehát a pénzügyi tranzakciós adó, ez egyébként nem azonos a magyar bankadóval. Tehát ez kifejezetten tőzsdei kereskedelemben bonyolított ügyletek után fizetendő maximum ilyen 0,1%-os, tehát 1%-es vagy egy 10%-es adó lenne, de ez igazából nehéz lesz, mert most a várató koalíciós társuk, az FDP, az ezt elutasítja. Tehát valószínűleg kivezetik ezt a szolidaritási járulékot így több mint 20 év után, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy be fognak kerülni ezekbe a koalíciós vitákba, ami nagyon, nagyon nehezen látható, mert elég eltérőek az igények. Hát ha csak ezt a ő általuk vett ilyen Jamaica koalíció, tehát ez a fekete, sárga, zöld koalíciót mondjuk, akkor például az FDP az gyakorlatilag ők szeretnének egy olyan alkotmányos szabályt, hogy 50%-nál több adó ne érhesse a magánszemét, ezt ők alkotmányos szinten akarják. Egyébként ez hasonlít egy kicsit az AFD-nek is a szabályaira. Ők elutasítják ezt a pénzügyi tranzakciós adót, és egyébként általános adócsökkentést szeretnének. Tehát az, hogy a FDP bejött 10,7%-ra, fene tudja, hogy mennyit tett ebbe az adó, nem gondolom, hogy a németek az adó lehetőségek alapján ítélnék meg ezeket a pártokat, de az látszik, hogy valami adókönnyítési irány lesz. Tehát, hogy összességében, hogy mi várható ezek után, szerintem alapvetően egy elég konszolidált fejlődés, tehát valószínűleg a vállalati adózás az továbbra is kedvező fog maradni. Én úgy gondolom, hogy az SZIA-hoz nem, tehát ott nem várható, főleg amiatt a sajátosság miatt is, amiről korábban beszéltünk, hogy cégek is tudnak ilyen magánszemét a tulajdonosok szintjén adózni, nem várható az, hogy ott gyors és nagy mértékű változások történhetnek. Ez egy német sajátosság és szerintem probléma. Ott egyébként órákat tudnak vitatkozni arról, hogy a tőkejövedelmek miért adóznak eltérően mondjuk a munkajövedelmektől, pont emiatt a különböző bonyolult elszámolási rendszerek miatt. Egy kulcsosnak szerintem se híresen hanva, tehát ők ezt társadalmilag meg is meg se tudnák emészteni, mert még mindig benne van ez a progresszív adóteher, ez a szociáldemokrata gondolata az adórendszerükbe. Úgyhogy új adók viszont jönnek, azt látjuk, tehát ha csak arra gondolunk, hogy az autópálya használat 2018-tól most már díjköteles lesz Németországban is, azért azt tekinthetjük adónak, tehát ez látszik azt, hogy jönnek az új dolgok, de hogy mi apróságok vagy változások fognak jönni, azt nehéz így becsülni.
Jó, hát nyilván meg kell várni azt, amíg kicsit konszolidálódik a szituáció. Zoli, köszönjük szépen az információkat, érdekes volt nagyon. És akkor megnézzük, hogy külpolitikában mit hoznak ezek az eredmények. Feledi Botondal. Szép napot, szervusz! Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, tanácsadó, adótanácsadó partnerével, és természetesen Németország az adóvilág rovatunknak a célországa. Azért mondom, hogy természetesen, mert hogy meg is beszéltük, hogy a második forduló után, a választások után visszatérünk ide.
A vonal túlsó végén Feledi Botond külpolitikai szakértőnk, a rovat állandó szakértője. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Szerbusztok, jó reggelt kívánok!
Hát Mutinak itt a negyedik köre, eddig ebben nincsen meglepetés, gondolom.
Ebben nincs meglepetés, bár azt hiszem, hogy olyan eredményekkel fog ebbe belevágni, hogy ezt a jutalomjátékot igazán nem kell tőle irigyelnünk. Tehát aki ezt a koalíciót fogja vezetni ezekben a világpolitikai időkben, azért az egy nagyon, nagyon kemény vállalkozás, úgyhogy valószínűleg szükség is lesz arra a tapasztalatra, amit Angela Merkel felhalmozott az elmúlt 12 évben.
Számodra mi volt a legnagyobb meglepetés a német választásoknak?
Bár igazából erre számítottunk, hogy a szocialisták egy ennyire rossz eredmény esetén hamar ki fogják zárni a koalíció lehetőségét, de azt, hogy ezt a választás estén gyakorlatilag azonnal megteszik, erre azért ilyen gyorsan nem számítottunk. Már csak azért is, hogy egyáltalán meghagyják mozgásteret a többi tárgyaláshoz. Így ez most Merkelt a lehető legrosszabb helyzetbe hozta. Ez persze nem biztos, hogy nem volt cél, de mégis, tehát valahol meg a stabilitásnak az esélyeit hosszú távon lehet, hogy rombolja azzal, hogy tényleg abszolút a patika mérleg nyelve helyzetbe hozta a zöldeket és a liberálisokat. A többi az relatív forgatókényszerű volt, tehát az, hogy volt hiba határon belüli mozgás, többet kapott az AfD, kevesebbet a CDU-CSU, ez látható. A magyaroknál azért a CSU-nak a történelmileg legrosszabb eredménye azért az egy kemény üzenet. Tehát ez, hogyha ugye országos szintre vetítjük ki az ő ottani eredményüket, akkor az egy 6%-os koalíciós partnernek tekinthető.
Aha, mi volt ezeknek a földcsúszamlásszerű változásoknak az oka? Tehát az, hogy ennyire megerősödött a szélső jobboldal, gyengébben szerepelt a Merkel párt és a baloldal meg egyértelműen leszerepelt. Le lehet ezt egyszerűsíteni egyetlen szóra, migráció?
Egész biztos, hogy a migrációnak volt az egyik legnagyobb húzó ereje. Ugye több dolgot mondanak egyébként maguk a AfD szavazók, hogy miben tartják a saját pártjukat kompetensnek, és ez alapvetően a bűnözés elhárítása, a terrorizmus elhárítása és a migráció kezelése. Tehát ez az, amiben torony magasan tartják a saját pártjukat kompetensnek, míg az relatív őszintén kijön, hogy minden másban nem annyira. Tehát, hogy ők itt nem akarnak gazdasági fordulatot, és 60%-uk is azért választotta ezt a pártot, mert más párt ezekben neki nem mondott olyat, amit tetszett volna, de ettől nem lettek nácik, meg nem lettek revizionisták, meg semmi egyebek. Tehát azért ahhoz képest, hogy milyen földindulások voltak mondjuk Franciaországban, vagy Spanyolországban, vagy Olaszországban, és egész döbbenetesek most már a közélemény kutatási eredmények, azért a németek hozták a maguk visszafogott formáját. Tehát annyira nem rossz ez a helyzet, mint lehetne, de persze rosszabb, mint volt korábban.
A hallgató kérdezi, hogy az AfD az mennyire tekinthető szélső jobb pártnak, mert ugye látva a választási eredményeket néhány német városban tüntetések robbantak ki, és olyan transzparenseket lehetett látni, hogy ne kövessük el kétszer ugyanazt a történelmi hibát, hogy szélsőséges párt van bent ugye a Bundestagban.
Ugye körülbelül 80-90 képviselőjük lehet, most már 90 fölött jár ez a számláló, tehát ugye a német parlamentnek nincsen fix mandátum száma. Hogy ők mennyire tekinthetők szélsőjobbosnak, ez azért igazából ízlés kérdése, és ilyen szempontból pedig hát a mi kelet-európai mércénk és az a német mérce, ami talán a legfigurúbb Európában, azért van közte különbség és mozgástér. Azért az egész biztos, hogy a Wehrmachtot dicsérő pártvezetői megjegyzések, a menekültek kapcsán tett megjegyzések, vagy akár csak a tegnap esti szó használata a pártvezetőnek, amikor azt mondja, hogy az országot visszaszerezni, ugye ezek nélkül azért valóban úgy hangzanak, mint amilyen üzeneteket egyszer nagyon régen már fogalmaztak meg. Tehát nem véletlen, hogy ez rezonál a német választókkal, és van valamilyen rossz visszahatása, de egyébként ugye ezen a három témán kívül, hogy a migrációt fel kell számolni, és ugye emlékszünk a bikinis plakátokra, az AfD-től, meg azokra a plakátokra, hogy ha népesség utánpótlás kell, akkor már saját magunk szűjük meg. Tehát ugye ilyen típusú retorikák mentek, és ez a németeknél abszolút radikális retorikának számít.
Igen, meg nagyon radikálisan neki mentek Merkelnek is, hogy amit ez a nő csinál, az ügyben el fogjuk számoltatni, vagy valamilyen hasonló, nem
érzi. Le fogjuk vadászni, igen. Tehát
hogy aki nem tudja, a bikinis plakátok azok voltak, amikor ilyen bikinis csajokat lehetett látni rajta, és az volt a felirat, hogy burka, mi inkább a bikinire szavazunk, vagy inkább a bikini tetszik.
És biztos, hogy ez egy létező félelem a német társadalom sok tagjában, illetve vannak városok, amik jobban kivannak téve bevándorlásnak, és nem is feltétlen a 2015-es hullám óta, hanem egyéb észak-afrikai illegális bevándorlókkal, ahogy az Kölnben is nagyjából kiderült. Tehát azért van reál politikai üzenete annak, hogy a német választók egy ekkora részét foglalkoztatja ez a dolog, és erre kell tudni valamit mondani. És ez valahol ugye pont a magyar kormánynak is kérdés, hogy hogyan át, mert hogyha a koalíció ezt majd a kvóta ügyben akarja erőltetni, hogy ez a megoldás a választók felé felmutatni, hogy ők hajlandók gyorsan és erősen lépni, akkor például Magyarország és Lengyelország azért egészen komolyan nehéz helyzetbe tud kerülni.
Kizárható az, hogy az AfD-t valahogy beemelik ebbe a koalícióba? Ezt Merkel egyértelműen leszögezte?
Hát ez olyan szinten tűnik most kizártnak, hogy tényleg a vita azon megy, hogy senki nem akar melléjük ülni a parlamentben, és ugye amellett, hogy a kora elnökséget már módosították, hogy nehogy a legöregebb AfD képviselő tudjon először beszélni a parlamentben, most azon megy a úgynevezett Lex AfD vita, hogy akarnak-e még gyorsan egy olyan határozatot elfogadni, ami adott esetben az alelnökségi lehetőséget is elvenné a pártól. Tehát inkább ebbe az irányba megy a történet.
Az utolsó kérdés, azt mondtad, hogy nem irigylet, bárki fogja irányítani ezt a jamaikai koalíciót. Miért mondtad ezt? Mi lesz a nehézség, és mikor alakulhat meg ez a jamaikai koalíció, ha egyáltalán megalakul?
Hát a reál pessimista becslések mondjuk azért karácsony előtti dátumot remélnek, tehát az, hogy ezt képesek vagyunk még idén, vagy képes a német tárgyalás technika idén tető alatt. Viszont az, hogy három ennyire picike párt küzd azzal, hogy mindegyik a saját profilját és karakterét ki tudja domborítani ezen a koalíció szerződésen, ez valószínűleg később se fog csökkenni. Sőt, Merkel pragmatista ügyvitele mellett majd biztos lesznek újabb és újabb igények erre. Tehát egy nagyon-nagyon rázós út ez egész végig, hogyha a négy évet egyáltalán ezt ki tudja bírni.
Mi lesz, ha nem bírja? Most akkor még egy utolsó utáni kérdés, mert feldobtad a labdát. Benne van a pakliba abszolút egy újabb választás, ha nem fér meg egy
mesélzés? A pakli legalján, de benne van, így van. Tehát ez most abszolút adott, és nyilván, hogyha van egy olyan Európa vagy világpolitikai ügy, amelyből az egyik koalíciós partner majd úgy érzi önző módon, hogy ő egyébként nagy nyereséggel tudna kijönni, és nem sütik rá azt a bélyeget, hogy az AfD miatt erősödik meg, tehát mondjuk az AfD nem száll el az ottani valamilyen világpolitikai eseménytől, akkor simán benne van egy húzás valamelyik részről. De hát itt van a CSU, ugye a Bajor testvérpárt, ők 2018-ban egyébként tartományi választást tartanak, egész biztos, hogy addig óriási szájkarata lesz. Tehát hol Seehofer fog álmatlanodákat okozni Angela Merkelnek, és ez csak amit látunk. Egyébként van Schleswig-Holsteinben működő FDP zöld CDU koalíció, tehát nem lehetetlen ez a történet, tehát nyilván egész más ezt tartományi szinten, mint szövetségi szinten csinál.
Meglátjuk, köszönjük szépen a helyzetkép minden esetre elgondolkodtató a német választások után. Köszönjük szépen, jó munkát neked a hétre.
Köszönöm nektek is, hallgatóknak is, szervusz.
Szervusz. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő, a rovat állandó szakértője elemezte a helyzetet a német választások után.
Ma sem maradtunk semmivel adósak. A Millás reggeli világjáró adó rovata hangzott el. Jövő héten ismét adóvilág, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.